Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mert ahol ember szeretet van, ott jelen van a mesterség szeretete is. Hippokratész gondolatával köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Berta Tibor ezeredest a Katolikus Tábori Püspökség püspökévé választották. Ebből az alkalomból készítettem bele egy beszélgetést, annak a második részét hallják.
Tibor atya,
gondoltál el, hogy bizonyos szempontból kegyelmi helyzetben vagy? Böjt időszakában lettél püspök.
Nagyon sokféle üzenet megjelent most különböző személyektől, hogy mi a nagyböjtnek a lényeg. Hát a nagyböjtnek az egyik lényege az a böjt, tehát ezt kár tagadni, tehát igenis, itt van a hústól és egyéb ételektől való megtartóztatásra, különböző dolgoknak a betartás, hogy hányszor lehet és hogyan, és ezt igenis meg kell tartani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pontosan a mi mostani világunk, az pont arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, keresztényeket, Krisztus hívőket, Krisztus követőket, hogy mi az a plusz még, amit mi meg tudunk tenni. És nem is olyan régen, itt a nagyböjt elején, Hamvazó Szerda előtt küldtünk ki egy kis hírlevelet a Magyar Honvédségben, amiben leírtuk a nagyböjtnek a történetét, hogy miből áll a nagyböjt, és annak van egy ilyen utolsó kis gondolata, hogy mi lenne, hogyha a nagyböjtünket a mostani lemondásainkkal, amit elhatározunk, hogy nem fogunk annyit televíziót nézni, megfejelnénk még avval, hogy én itt magamra is alkalmazom, vagy próbálom a közvetlen munkatársaimmal ezt megtenni, hogy minden egyes napon, természetesen nem a nap 24 órájában, még csak a 8 órájában sem, de mondjuk többször megköszönök valamit, amit elvégzett, vagy megdicsérem azért a munkáért, ami lehet, hogy a kötelessége, de megdicsérem érte, vagy megpróbálom lelkesíteni egy olyanra, most én a közvetlen munkatársaimra gondolok, itt a püspökségen, itt az irodában dolgoznak, egy olyan dologért, amit megtett, és amiért eddig soha nem szóltam se rossz, se jó szót, hanem hogy mindig jó szót szólok. Ez is egy nagyon érdekes lenne a böjtünkben, hogyha ha megdicsérnénk a közvetlen környezetünkben levőket, mondjuk a családban.
Nagy böjthöz kapcsolódva ugye beszéltünk arról, hogy olyan dolgokat észrevenni, ami mellett egyébként talán elsiklottunk, de ebben a böjti időszakban azért kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ez egy ilyen felemás helyzet. Hogy azért beszélhetnénk arról, hogy a Jóisten nem véletlenül adja azt a helyzetet, amiben vagyunk, ami számos lemondással, számos nehéz pillanattal jár, hogy nem tudunk úgy személyesen találkozni, hogy nem mehetünk be egy kávét meginni egy kávézóba, hogy nincsenek meg azok a közösségi terek, ahol megélhetnénk a közösségi együttlétet. De azért, hogyha belegondolunk és a jó oldalát nézzük, akkor itt lenne a lehetőség, hogy ne a tévé szóljon, hanem az emberek egymáshoz forduljanak. Itt lenne a jelentősége annak, hogy ha nincs közösségi élet, az ember kétszeresen is magába forduljon. Itt lenne a lehetőség, hogy észrevegyen olyan dolgokat, amit a felgyorsult világban nem vesz észre, és mégis az a tapasztalatom, hogy nem élnek az emberek ezzel a lehetőséggel, még akkor sem, hogyha böjt időszakban ez kétszeresen is adott kellene, hogy legyen.
Van ilyen tapasztalat, vagy legalábbis olyan, hogy azért emberek beszélnek arról, hogy bezárultak kapcsolatok, és hogy emberek magukba fordulnak nagyon sokszor, és oly sok volt már a panasz, hogy nem is merünk már erről beszélni. Azért én már szembesültem olyannal, hogy valaki azt mondta a telefonban, nagyon jól egyébként, hogy ő most azért hívott föl engem, hogy ne beszéljünk a Covidról. Minden másról beszélünk, de arról nem, hogy ez mennyire beszorított bennünket, meg hogy lesz-e oltás, meg nem lesz oltás, és mikor lesz majd, feloldva a vészhelyzet. Tehát, hogy hagyjunk el mindent, akkor inkább beszéljünk a múltról, vagy beszéljünk a jövőről, de ne beszéljünk a jelenről, vagy ha a jelenről is beszélünk, akkor beszéljünk egy filmről, vagy beszéljünk egy könyvről, de ne beszéljünk a Covidról, mert annyira telítettek vagyunk ezzel a sok panasszal, hogy azt mondja, hogy ez egyszerűen kibírhatatlan már. Lehet, hogy tényleg ez is egyfajta megoldás lenne. Tehát itt tudom, hogy nagyon sokan megnyilatkozták már ebben a kérdésben, hogy mi lenne jó, és mi lesz majd a Covid után. Hát valószínűleg ugyanaz lesz, ami a Covid előtt volt. Tehát nem valószínű, hogy olyan nagy-nagy tanulási folyamaton mennénk most át. Bizonyára visszahúzódott mindenki, visszahúzódtunk nagyon sokan, de nagyon sokan egyáltalán nem húzódtak vissza, és egyáltalán úgy gondolják, hogy itt semmi probléma nincsen, és nagyon sokan élik a maguk életét. Azért Ferenc pápa nem véletlenül figyelmeztetett már többször is, meg mások is, hogy tehát itt azért nekünk felelősségünk van egymásért. Tehát lehet, hogy 100 emberből csak most 10 utazik a világban, de annak a 10-nek nagyon nagy felelőssége van a másik 90-ért. És nem nagyon lehetne felelőtlennek lenni ebben a helyzetben. Amit nagyon szépen mondott valaki, ezt nem is hallottam még, a Szegecs elméletet, hogy lehet húzkodni a repülőút alatt a repülőgépnek a kárpitjából a szegecseket, de előbb-utóbb abból nagyon nagy baj lesz, amikor valaki az utolsó olyan szegecset kihúzza, ami után nem lehet megmenteni.
Hát, de ezen nagyon nincsenek tisztában az emberek, vagy nem vagyunk tisztában.
Igen, lehet, pedig hát itt azért egyfajta figyelmeztetés ez nekünk. Én nem keverném itt bele ebbe az Úristent, mint ahogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy kérdésként is fölhangzott, hogy mi köze van az Úristennek a háborúhoz, hát semmi. Tehát a háborúhoz nekünk van közünk, mindig embereknek. Tehát azt bizony meg lehet kérdezni, hogy hol vagyunk mi emberek a háborúban, vagy a békétlenségbe, kezdjük ott talán. Tehát hol vagyunk mi akkor, mert nekünk kellene ott helytállnunk, abban a békében, és megtartani a saját és a másiknak a békéjét. Az Úristennek ehhez nem hiszem, hogy köze van. Ahhoz annál inkább, hogy valóban most ebben a helyzetben odafordulunk-e hozzá. Vajon ebben a helyzetben mennyire gondoljuk komolyan a fohászainkat? Mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy ő tényleg segíthetne rajtunk? És persze ő úgy fog ezen segíteni, hogy megtalálta azt a módot most is, hogy a mi emberi értelmünk és emberi bölcsességünk és kitartásunk, sokaknak a kitartása és kutatása meghozta itt az eredményt. A gond megint ott van valójában, hogy az emberi szerencsétlenkedés, vagy az emberi kapzsiság, vagy emberi önzőség, az mennyire tudja félrevinni itt az életünket. Hogy mikor lesz vakcina, és hogy ez hogy alakul, persze mi ebben nem látunk bele, de ugyanakkor azt nagyon kellene tudni, hogy micsoda felelőssége van azoknak, és micsoda nagyszerűsége, akik megtalálták az ellenszert. Egy óriási nagy munka van itt. Komolyan tényleg nincs köze az Úristennek ehhez? Hát komolyan tényleg az Úristennek nem volt köze ahhoz, amikor az ember föltalálta a kereket? Tényleg azt hiszük, hogy amikor értelmet kaptunk, amikor szabad akaratot kaptunk, akkor mindezzel nem ruházott föl bennünket? Dehogy nem. Most is föl vagyunk ruházva nagyon sok mindennel. Itt vannak a talentumok, itt vannak bennünk. Ahogy megvolt azokban a kutatókban, virológusokban, tudósokban, akik most megtaláltak nem csak ennek a vakcinának, hanem az előző járványok ellenszerét is, és meg fogják találni mindig is. Pontosan föl kellene ismernünk ezeket a talentumokat, a kutatóknak azt, amit ők kaptak, az orvosoknak azt, amit ők kaptak, a közéleti embereknek azt, amit ők kaptak. Föl kellene ismernünk azokat a lehetőségeinket és tehetségeinket, amiket megkaptunk az Úristentől, és ezeket kell kamatoztatnunk.
Számomra én mindig azt tartottam, és úgy veszem észre, hogy talán te is hoztad ezt a véleményt, az, hogy valaki lelkész hivatást tölt be, egy idézőesen egyszerű lelkész hivatást, vagy püspökként végzi a feladatát, egy és ugyanazok a buktatók, habár lehet, hogy mások a felelősségek, de még ebben sem vagyok biztos, hogy a felelősségek teljes mértékben az alapfelelősségek változnának, de azért mégis te ott vagy elől a tábori ordinariátus élén vagy. Nem azt mondod, hogy előre, hanem azt mondod, hogy utánam.
Azt nehezen tudom megfogalmazni, hogy az egész lelkületemben vagy a gondolkodásomban én nem nagyon tartottam magam egyfajta vezető vagy élenjáró típusnak vagy karakternek. Ugyanakkor mégiscsak voltak és vannak most is olyan elhatározásaim, amelyek arra inspirálnak, hogy menni kell a tábori püspökségnek az élén. És ebben a helyzetemben én talán azt tudnám mondani, hogy egyrészt azok a kifejezések jutnak eszembe, hogy biztassam a munkatársaimat, és elősegítsem az ő szolgálatuknak a mibenlétét, elősegítsem, hogy hogyan tudjanak még jobban részt venni a katonaságnak a lelkipásztori ellátásában. Eddig is ez volt a feladatom, csak talán most még jobban érzem majd ennek a súlyát. Tehát, hogy egy katonalelkész kollégámnak mivel tudom megkönnyíteni a szolgálatát, az életét egy-egy alakulatnál. De ez lenne az egyik gondolatom. A másik talán az, hogy arra is biztassam őket, amiben talán nálam bizonyos fokon egy picit több vakmerőség van, még azt is merem mondani, bizonyos helyzetekben, hogy bátrabban vagy talán vakmerőbben merek használni olyan evangéliumi mondatokat, vagy példákat, vagy példabeszédeket, amelyek lehet, hogy első pillanatra nem is úgy kapcsolódnak a katonasághoz, vagy talán még azt is lehetne mondani, hogy nem is kapcsolódnak hozzá, holott, de hogy nem. Azt is gondolom. Nagyon sokszor beleesünk ebbe a papi gondolkodásba, hogy most azonnal és gyorsan és mindenképpen valakinek egyből meg kell térnie és hinnie kell. Ilyenkor azért nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy Krisztus Urunk, ami názáreti mesterünk három esztendőn keresztül a hagyomány szerint tanítja az apostolait. És azért ott a végén nem nagyon maradt senki. És ott árulás is történik, és ott megtagadás is történik, és lóhalálban való elfutás is, és megfutamodás is történik. És nem hagyja magukra őket, mint hogy az Isten sem hagyta magára soha az embert, hanem a föltámadása után azt mondja, hogy hát akkor gyertek és találkozzunk újból. És nincs nagy dorgálás. Csak talán az a megszégyenítően, nagyon szelíd, nagyon szelíden, de ugyanakkor mégis egy picit talán megszégyenítően szép irgalom, hogy szeretsz engem, Péter. És hogy még egyszer szeretsz engem. És hogy még egyszer szeretsz engem. Olyan finoman emlékezteti rá, hogy és mi azt gondoljuk, hogy nem is tudom, valakivel beszélget, hogy a mi 27 éves szolgálatunk az egy nagy idő. Természetesen egy ember életében így van. De bíró püspök atyával is szoktuk beszélgetni, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy most épp, természetesen az is feladatunk, hogy most mi van a jelenben. De sokkal fontosabb feladatunk itt a tábori püspökségen az, hogy itt 25 év múlva, hogy néz ki majd a tábori püspökség, meg 30 esztendő múlva. Igen, építünk szép lassan a lelkipásztorkodásban, de arra kell koncentrálnunk, hogy a jövőben mi fog itt történni. Nagyon fontos dolog, hogy mi történik a mi életünkben, ez így van. De sokkal fontosabb dolog az, hogy mi fog történni a következő nemzedékeknek az életében. Mi fog történni azokkal azokkal a gyerekekkel, akik most ott voltak mondjuk 11 évesen a mi nyári gyerektáborunkban. Őrájuk gondolva, hogy lesznek-e majd akkor is tábori lelkészek, amikor esetleg ők katonák lesznek, és az ő gyerekeiknek kell tartani gyerektábort. Erre a jövőre gondolok valójában. és talán az Úristenbe belekapaszkodunk, és vele együtt tudunk szolgálni, akkor ennek a jövőnek valójában lesz egy nagy-nagy realitása.
Ez jó végső lenne, de azt gondolom, hogy igazán azzal kerekítenénk le a beszélgetést, ha arra választ adnál. Részben már érintetted, hogy mi lenne itt a püspöki jelmondatod. Van-e kedvenc példabeszéded, van-e kedvenc szentírási részleted, ami a te munkádat, a te hitvallásodat igazán jelképezi?
Annak idején az újmisés, az első szentmisés szentképemre, ami a papszenteléskor, illetve erre a primíciára készült, ugye az volt fölírva, és azt választottam, hogy Istenünk irgalmas jóságát mindörökké hirdetem a Zsoltárok könyvéből. Ami most kicsit hosszú jelmondat lett volna, és nem szokás ilyen hosszú jelmondatot választani, de valójában ezt az irgalmat én nagyon sokszor megtapasztalva, én azt gondolom, hogy jó választás volt annak idején. Az Isten irgalmasságát én végtelenül sokszor megtapasztaltam. Ami nagyon sokszor nem abban mutatkozik meg, hogy azt kérem tőle, hogy hú, most ez ne történjen meg, Uram. Nem ebben mutatkozik meg az irgalma. Abban mutatkozik meg az irgalma, hogyha az ember valami gyarlóságot tett, vagy valami gyengesége megmutatkozott, hogy előtűntek a bűnei, akkor az Úristennek mégiscsak ott volt a keze, és ebből az elesésből föl tudott állni például. Tehát, hogy az irgalom az nagyon sokszor abban is megmutatkozik, hogy az Isten nem pusztán megbocsált a Szent Jónásban, vagy a bűnbocsánat szentségében, hanem azt is érzi az ember, hogy kap az elesése után egy megerősítő fölemelést, ami megmutatkozhat egy másik ember jó indulatában, egy másik ember szavában, egy másik ember kedvességében, egy másik ember mosolyában, hogy még azután sem, hogy én rosszat tettem esetleg vele, ő egy mosollyal válaszol. És itt mutatkozik meg nagyon sokszor az Isten irgalma. És én azt is gondolom, hogy ebben a mostani szolgálatunkban is ennek az Isten irgalomnak kell működnie. Talán pont visszautalva az előzőekre, hogy nem szabad attól elkeserednünk, hogy egyből nem sikerül minden, hogy egyből nem válik valaki hívővé. Dehogy nem válik hívővé, csak lehet, hogy nem a mi szánk íze szerinti hívővé válik. Hát ő neki olyan hívővé kell válnia, vagy Krisztus követővé, ahogyan őt az Isten megszólította, ahogyan őt az Isten felemelte. Tehát nem a mi elgondolásunk szerint, hanem amit az Úristen neki szán.
Látod, ez érvényes a most betöltendő hivatásodra is, püspökként?
Minden bizonnyal, igen, de talán pont az lenne a lényeg ennek, hogy ő megtalálja velünk a hangot, csak nekünk kell kinyitni a fülünket. Nekünk kell úgy kinyitni nem csak a fülünket, hanem talán a szívünket, a lelkünket, az értelmünket is, hogy valóban meghalljuk az ő hangját, nem csak külsőleg, hanem ott bent a szívünkben is, és a lelkünkben is.
Püspök atya, Tibor atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldjon meg a munkádban.
Köszönöm szépen, és kérem az Inter Arma Caritas adás hallgatóit, hogy fohászaikkal, imádságaikkal segítsék a mi szolgálatunkat, és segítsék az én gyarló szolgálatomat is.
Bertha Tibor ezeredest a Katolikus Tábori Püspökség püspökévé választották. Ebből az alkalomból készítettem bele egy beszélgetést, amelyet két részben adtunk közre, ennek második részét hallották most. Köszönöm a figyelmüket, elköszönök Önöktől. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jön.